Márciusban Terényi Ede 85. születésnapja körül volt egy konferencia a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem református karán, ahol Terényi Edéről emlékeztünk, és már akkor beharangoztuk, hogy a halál évfordulóján, az 5. halál évfordulóján lesz egy ünnepség, ahol a köteteket, amelyekről ott szó volt, az ő életművét tartalmazó, saját önéletrajzírásait és elméletírásait tartalmazó kötetek jelennek meg. Hát most Csákány Csillával beszélgetek, aki muzikológus és sokat foglalkozott Terényi életművével, akkor is beszélgettünk Csilla, és azt hiszem, hogy Terényi Edéről ahányszor beszélgetünk, mindig más lehet mondani. Itt az, ami bennem, hogy azt mondhat, hogy Terényi Edét nagyon könnyű volt megismerni. Ez egy kissé ellentmondott azzal, amit én Terényi Edéből gondoltam. Én pont az ellenkezőjét gondoltam, én őt egy titokzatos embernek találtam. Vagy titokzatos is volt, és könnyen megismerhető is?
Nagyon jól rátapintottál a lényegre. Én Terényi Edét hosszú-hosszú éveken keresztül nem ismertem. Tehát ugye zeneszerző tanárként nagyon távolságtartó volt, egyáltalán nem láttunk bele diákként, hogy ő hogyan gondolkodik, vagy hogyan alkot, tehát ő annyira tisztességtudóan csak a szakmával, tehát az óra keretein belül csak az összhangzattannal foglalkozott, hogy egyszerűen kitöltötte az időt, és akkor ugye még más volt régen a tanár-diák kapcsolat, hát ez a fajta kommunikáció hiányzott. És amikor elkezdtem az írásait, a magyar nyelvű írásait olvasni, tehát ugye 2000-es évek után járunk, amikor megjelent például a paramuzikológia kötet. Na, én akkor kezdtem megismerni.
Ő a para jelenségekkel külön is foglalkozott, zenén kívül is, mint világjelenség, és a transzcendenciával is sokat foglalkozott, és mindezt zenei körítéssel is a színek hátterével tette.
És nagyon érdekes az, hogy ugye most akkor alkotóként lehet megismerni őt könnyen, vagy emberként lehet őt megismerni könnyen, és akkor ugye volt ez az időszak, hogy megjelentek az esszéi, és ezekben az esszékben az alkotás folyamattal foglalkozik. Na most, amit Hoch Sándor, ezt a fantasztikus dolgot, amit most kiadtak, itt az embert ismerjük meg, és olyan szépen kiegészül a kép. Tehát annyi önéletrajzi gondolatot tár az olvasó elé, hogy megborzongok. Ugye én is marosvásárhelyi születésű vagyok. Nekem is van egy elképzelésem, hogy milyen a kultúrpalota. Én is megéltem ugye azt a teret. De most ezek által, a könyvek által át tudom érezni, hogy Terényi Ede mit érzett akkor, amikor bement a kultúrpalotába. Mit érzett akkor, amikor leírja nagyon szépen, hogy az első emeleti páholy beült, sötét volt, és párbeszédet folytatott a hangszerek királynőjével, az orgonával, és minden egyes alkalommal, amikor ő neki fogott komponálni egy újabb és újabb orgonaművet, engedélyt kért a hangszertől, és bocsánatot kért előre, hogyha nem jól sikerül az, amit ő leírt.
Megnéztem egy régi videót 1994-ből, ahol beszél önmagáról, életpályájáról, művészetéből, és ott a Farkas utcai református templom orgonáján játszik. És átjött ez ezen a régi videón is, amely technikailag nem a legjobb.
Ugyancsak ugye beszéltünk arról, hogy ilyen ciklikusan képzelte el az ő alkotói pályáját, és például az egyik töréspont szintén orgonával kapcsolatos, ugyanis volt egy balesete a lábával. Ezt is ebből a kötetből tudom. Emlékszem, én mesélt akkor, hogy egy hosszabb betegségből van felépülőben, amikor kezdett minket tanítani, ez ugye 2000-2001, és ugye 97-ben lesérül a lába, hosszú-hosszú éveken, hónapokon keresztül a házi fogságba kerül. Ugye ez is egy nagyon érdekes téma nála, hogy itthon, otthon, hogy éli meg ezt a dolgot.
Szerintem ő sosem volt fogságban, mert annyira szabad szellem volt, hogy a fizikai fogságot lehet, hogy szellemi szabadságként élte meg, és alkotói lehetőségként.
És képzeld el, hogy ott a saját otthonában azt írja, hogy hónapokig Angliába tartózkodott, ugyanis ez az az időszak, amikor Purcell-le, Handel-le, ott is orgona, hogy fontos az orgona, mint hangszer, de hogy ebben a világban, angol nyelvterületen élt, a saját otthonában, Londonban. Tehát ő ilyenekre is képes volt, apropó, ugye.
Tehát néha a fogságunk felszabadít.
Igen, apropó transzcendencia és apropó paranormális jelenségek.
Beszéltél az ő alkotói ciklusairól, amelyek nagyon érdekesen egymásba illeszkedtek, illetve egymásból születtek, és ugyanakkor a zenén kívül megnyilvánultak írásban és képzőművészetben is. Lehet ezeket az alkotói ciklusokat egyértelműen értelmezni, mert ugye azt szoktuk tenni a nagy alkotóinkkal, hogy haláluk után próbáljuk őket a helyükre tenni. De lehet, hogy Terényi Ede mondjuk úgy a megfelelő helyre tétele még sok időbe fog telni. De már ugye a muzikológusok és a muzsikusok megpróbálják őt elhelyezni.
Mondtam is az előadás elején, hogy nagyon hálás feladat Terényi Edével foglalkozni. Tehát ő megmagyarázza nekünk. Tehát konkrétan ábrákkal bemutatja, hogy akkor, hogyha a 10 éves ciklusokat nézzük, akkor ez is ez is. Ez érvényes, hogyha a 7 éves, ha 12-es, az is nagyon fontos. Akkor mik domborodnak ki ugye az ő sorspályájában. Tehát elmagyarázza, illusztrálja, bemutatja, lehet. lerajzolja, tehát nagyon-nagyon élvezetes, nagyon-nagyon olvasmányos ez a négyes fogat, amit most Hók Sándorik kiadnak. Igyekeztem arra reflektálni, hogy ugye az opera intézménye fogadta be ezt az eseményt, hogy az opera világában, vagy világához mit tudott hozzáadni, és nemrég fedeztem fel, apropó, ismerjük meg Terényi Edét, még mindig nem ismerjük teljesen, viszont felfedeztem azokat az újságcikkeit, amit a 60-as, 70-es években írt. És nagyon sok, nagyon jó, ugye az egész alkotói folyamat egy hatalmas párbeszéd, és ezeket az újságcikkeket is párbeszédes formában képzelte el, még a legszárazabb is valamilyen módon kommunikál, hogyha nem is éppen egy személlyel, akkor is a hallgatósága. Hari Bélával készítette egy szenzációs interjút, Kriza Ágnessel készítette egy szenzációs interjút, nagyon vagányul elbeszélget ugye az újságcikkben Dietrich Fischer Liszka özvegyével.
Tözsér Júlia, azaz Váradi Júlia világhírű operaénekesnővel, aki ma is él, de már csak mint pedagógus tevékenykedik.
Így van, tehát hogy annyira szépen visszarajzolja nekünk, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején Kolozsváron milyen volt a zenei élet. Tehát hihetetlen, tehát alkotó, ugye, ember és narrátor. Egyben.
És bölcselő, a világ értelmét kereső ember, de hát a művész az mindig a világ értelmét keresi, még akkor is, ha nem találja meg. Lehet, hogyha megtalálta volna, akkor értelmét veszteni az alkotás és a további gondolkodás arról, hogy érdemes-e alkotni. Azt hiszem, hogy Terényi Ede nem is vágyott arra, hogy mindent kimondjon, és mindent a saját maga igazsága szerint mondjon ki. Ha most itt lenne köztünk, valószínűleg csóválná a fejét, hogy miket beszélünk róla.
Én azt hiszem, hogy nagy-nagy, és nem mosollyal hálálná meg, hanem kacagna. Tehát én úgy érzem, hogy ő most boldog, huncut kacagással nyugtázná ezt a mai napot is, és én ma egész nap rá gondoltam, és mondom, hogy amikor a napocska is kidugta az orrát valamikor ott déltájban, akkor én pont az ő nevét hallottam.
Ő mindig a Kolozsvár egét hozta fel példának, nagyon szerette a kolozsvári kék eget felhőkkel, és lehetőleg a város tornyaival, templom tornyaival együtt szemlélni. Azt mondta, hogy sehol sem olyan az ég, mint Kolozsváron, különösen, mint Kolozsváron ősszel, kora ősszel.
Igen, nagyon izgalmas ez a világ. Én emlékszem, még fiatal muzikológus diákként, hát valamikor az 1700-as években Kirchner neve ugri be, az ő táblázatát láttam, ugye, hogy melyik hangnem milyen színnel, tehát hozható analógiába. És olyan humbuknak találtam azt az egészet. Hát ugye ez az az időszak, amikor Terény is mondta, hogy az alkotói periódusának a tavasza, amikor mindig nagyon szigorú az ember saját magával és a világgal szemben is, és most meg olyan izgalmas. Tehát, hogy most már én is próbálom ezeket az apróságokat felfedezni, és tudok rezonálni ezekkel a megfeleltetésekkel. Igazat adok. Például nekem is nagyon tetszik az, hogy az F-dur az egy zöld szín. És igen, tehát miért ne lehetne akár egy nagyon szép meleg zöld szín?
Tehát akkor azt hiszem, hogy még sok munkát ad Terényi Ede a jövő muzsikusainak, elemzőinek, zenetörténészeinek, muzikológusainak. Hát így legyen, mert hogyha nem ad sok munkát, akkor megfeledkezünk róla. Reméljük, hogy nem feledkezünk meg róla, de ezért tenni is kell, gondolom.
Ez az egyik legizgalmasabb feladat, tehát a sokkal gyötrőbb az, amikor úgy kell megfejteni egy alkotót, hogy nagyon kevés kapaszkodónk van. Tehát muzikológusok számára én tiszta szívvel ajánlom az ő írásait, az ő alkotásait, mert egy öröm.
És öröm azoknak, akik hallgatják a Terényi zenét. Sajnos elég keveset hallgatjuk az utóbbi időben, de lehet, hogy lesz egy reneszánsza. A nagy alkotókat mindig újra felszokták fedezni egy idő elmúltával. Köszönöm szépen, és további jó munkát ennek az érdekében is.
Köszönöm nagyon szépen én is.
Most pedig átadom a szót Hók Sándornak, akivel szintén beszélgettünk tavasszal, és Sándor akkor elmondta, hogy születőben van ez a könyvsorozat, már akkor megvolt egy része, amely Terényi Ede hagyatékának tulajdonképpen a végső összefoglalója, ha úgy tetszik. Neki óriási hagyatéka van, zenei hagyatéka, írásos hagyatéka, képzőművészeti hagyatéka, és még dokumentációs hagyatéka is, audio, videó, tévérádió felvételek által. No, de itt van ez a kötet sorozat, amely négy kötet, de tulajdonképpen öt, mert az egyik az egy dupla, tehát egy hatalmas, hatalmas gyűjtemény, amely átfogóan mutatja be Terényi Ede személyiségét, alkotói mi voltát és titokzatosságát. Van egy története annak, hogy hogyan született ez a sorozat, és hogy általad hogyan kaphattuk most meg?
A Graphicolor kiadó adta ki, és négy darab kötet, ami az önéletrajzi sorozatba tartozik. Ezt az utolsó két évében írtam, teljesen elzárkozott a külvilágtól, és akkor, mikor telefonált, akkor mentem, átvettem az anyagot, vittem a korrektúrát, és született így a könyv továbbra is. Az első volt az enyém, életem, a második volt a zeném, énem, a zeném Sorsom, és az utolsó pedig a grafika átszeli a zenét. Ez a grafikai részéről szólt. Ez tulajdonképpen Terényinek az önéletrajzi írásai. Ő az életét próbálta megkeresni, összefoglalni különböző szempontokkal. Az első volt az életútja, hogy élte meg, mint érte meg, ahogy felkúszott a lépcső, milyen nagy volt neki az a lépcső, mikor ő olyan kicsi volt, amit Csilla is mondott, hogy mennyire hozzászült a kultúrpalotához. És mikor erről volt szó, akkor tényleg meghatódva tudott beszélni róla. És én, mikor ezeket az önéletrajzi könyveit kaptam, akkor tulajdonképpen már meg volt szerkesztve. Ő megírta.
Hosszas előzménye van ennek, mert az ő hagyatékának a kiadása az ugye 58 kötet, ami hozzád fűződik, és a általad szerkesztett kötetek, a kiadód által, stb. Tehát 58 kötet 20 év alatt, hát mindig ugye a szívemhez kapok, amikor ezt hallom, mert ez egy óriási teljesítmény.
Hihetetlen különben, tényleg ő is azt mondta, hogy Sándor, nem hiszem el. És akkor én viccesen egyszer a 80. születésnapján, mikor jöttünk hazafele, Budapesten a Vigadóban volt egy koncert a tiszteletére, akkor mondtam, hogy professzor úr, én letettem a Kotta oldalaidat, azokat a könyveket, amiket együtt csináltunk. Tehát az 58 könyvet, hogy szépen egymás mellé képzeletben betéve az A4-es oldalakat, és akkor kijött biza több kilométer könyv, amit csak ő alkotott és írt. Azt, hogyha megszoroznám még a példányszámokkal, akkor még több lenne. De nagyon szerette ezt a kilométeres dolgokat, mert tényleg mindig játszott. Játszott a szavakkal, játszott a zenevel és a kritikákkal is. Nem volt ő egy hizelgő típus. Mindig meg tudta mondani a magáét, és megmondta a véleményét, kitartott mellette, tudott háborogni.
És tudott meggyőzni, mégpedig úgy tudott meggyőzni, hogy a meggyőzött nem érezte magát, mondjuk úgy erőszak áldozattaként, megalázva sem, gondolatátvívő volt, persze nem mindig feltétlenül sikerült ez neki, de nem is ez a lényeg.
Igen, igen, tehát vitatkozni szeretett, vitatkozni akart, és ez volt az, mindig az újat kereste, megpróbálta, kipróbálta az újakat is. A jazzben belehajlott dolgai voltak, és nagyon könnyedén tudott átállni.
Van egy szenzációs jazz háfa verseny, amik az egyik legjobb műve.
Igen, így van, így van. És nagyon, nagyon megfogta, megérezte a dolgot. Nagyon érezte és szerette ezeket a dolgokat. Persze kicsit ellent kell mondjak Csillának, mikor azt mondta, hogy az idővel mindig gond volt. Nem, Terényi elmondta, hogy az idő az nincs, az nem is fogalom.
Én is a kerek születési évfordulóin, születésnapjain készítettem vele interjút, és mindig onnan indultunk ki, hogy a 70, a 75, a 80, amikor én is beszélgettem vele, pontosabban a 80-on nem, de azt megelőlegeztük a 79-en, és azt mondta, hogy mindegy, hogy 79 vagy 80, mert az idő tényleg nincs, illetve az időnek a mértékegysége nem az, amit mi gondolunk.
Így van, pontosan erről szól. És azt mondta, hogy ha most az idő nincs, ő most kezdeni előről, akkor ugyanúgy kezdeni, ugyanúgy komponálna, ugyanúgy kritizálna, ugyanúgy alkotna. És ezt elhiszem, mert ebbe hitt is. És meg tudod győzni embereket is, akikkel komoly zeneszerzőkkel vitatkozott, a Balassa Sándorral, meg akikkel én voltam tanúja csak, de biztos még sokkal több.
Ők testvéreknek vallották egymást, tehát egy évben is születtek, és a művészetben is nagyon rokon lelkek voltak. Írt is könyvet Balassa Sándorról.
Igen, igen.
A Hajta virágai.
Két könyvet írt, a Hajta virágai, és a másik pedig a Balassa Sándor a zeneszerző, az ember. És ő volt az egyedüli Terényi, aki élő zeneszerzőről opuszonként életmű tanulmányokat írt. Ez jelent meg két kötetben, a Hajta virágaiban az első 100 opusz van, és a következőben még a következő 34 vagy 35 van benne.
Hát itt van ez az óriási könyvsorozat, most már pont került a végére, 58 kötet, Hók Sándor és Terényi Ede együttműködéséből, hát 59. 60. is lehet, ne talán, mert ugye posztumusz kiadványok is szoktak megjelenni. Vagy ezt még nem tudjuk, mert...
Nem tudjuk, én nem tudok róla. Én az ő kiadványait gondoztam, és vittem könyvformátumba. Tehát én voltam az, aki könyvet csináltam belőle, úgymond a kéziratokból és a másikból. De például, ahogy mondtam, az utolsó két kötete is, a grafikák, az is már megszerkesztve volt, kiválogatva képek, abszolút minden. Csak az élet úgy akarta, hogy ne lássa meg nyomtatott formában. A Dantesca, ahogy mondtam is, rengeteget foglalkozott Dantéval, mert azt mondta, hogy a zenébe Bartók, gondolkozásában pedig maga Dante.
Hát ő Bartokról beszélt, ugye, mint zenei apjáról. Nagyapja Mussorgszkij és dédnagyapja Vivaldi volt. Persze sok más szerzőt is kedvelt, és hatottak rá.
Így van, így van. És akkor én ezt nem tudom pontosan. Remélem, hogy a következő, ahogy Csilla is mondta, hogy lesznek, akik foglalkoznak még az életművel, és akkor megpótoljuk ezt a sorozatot olyan érdekes dolgokkal, amik tényleg csak most jöttek elő.